Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Sziklafestmények, kőbe karcolt jelek és ásatásokon előkerült csontleletek bizonyítják, hogy a Szahara nem volt mindig ennyire száraz és kíméletlen világ, mint most. Azt eddig is tudtuk a most mintegy 8,6 millió négyzetkilométerbe borító sivatagról, hogy egykor virágzó oázisok, emberi települések és változatos növény- és állatvilág jellemezte. Friss kutatások szerint az utóbbi 240 ezer év során a szahara éghajlata rendszeresen nedvesről szárazra változott, majd vissza, és ez nagyjából 20 ezer éves gyakorisággal történt. Hogyan lehetséges ez? A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói szerint a jelenséget főként az okozza, hogy a Föld tengely feldesége és úgynevezett precessziója nem állandó. A Föld forgás tengelye egy kuppalást mentén elfordul, és tengely feldesége is változik 22 fok és 24 fok 30 évperc között. Mindez többek között azt is befolyásolja, hogy mennyi napsugárzás éri a Szahara környékét. Mikor sok a napsugárzás, erősebbek a monszunok, és csapadékosabbra válik az éghajlat. A sivatag kivirágzik, és az északkeleti szelek kevesebb homokot szállítanak az Atlanti-óceánba évezredeken át. Amikor Észak-Afrika száraz, ismét jóval több homok rakódik le az óceán fenekén. Az ősi éghajlatváltozások gyakoriságát és mértékét pedig mély furásokkal, üledékminták vizsgálatával lehet feltárni. Valóban hihetünk-e a szemünknek? Az esetek nagy többségében igen, sőt, nagyon is ajánlatos odafigyelnünk arra, amit látunk. A látásunk működését vizsgáló kutatók szerint azonban jó tudni, hogy érzékelésünk célja elsősorban nem az, hogy a lehető legpontosabb képet szolgáltassa a környezetünkről, hanem az, hogy a leghasznosabbat. A kettő pedig nem mindig esik egybe. Nézzük végig például az egyik leghíresebb impressionista mester Claude Monet képsorozatát, amelyet a londoni Waterloo hídról festett. A festményekről, illetve a reprodukciókról érkező fény belép a szemünkbe. A szemlencse a retinára fókuszálja a fényt, amely fordított képet érzékel. A retinában a pálcika sejtek a sötét világos megkülönböztetésére szolgálnak, a háromféle csapsejt pedig a rövid, közepes és hosszú hullámhosszú fényre érzékeny, azaz a kékre, a zöldre és a vörösre. Az érzékelt jel a látóidegen keresztül az agyba az elsődleges látókéregbe kerül. A látókéreg számos további agyterületet stimulál, míg végül észleljük a képeket. Látjuk ugyanazt a hidat, 40 színben, napszakban, és azt is látjuk, hogy a festmények olyan stílusban készültek, amely az emberi látás bonyolult, személyes voltára és ennek szépségeire hívja fel a figyelmünket. A számítógépes látás éppen ezért jár gyerekcipőben. Agyunk körülbelül fele, nagyon leegyszerűsítve, az érzékeléssel foglalkozik, és ezt a teljesítményt roppant nehéz utánozni. A látás idegi folyamatait vizsgáló kutatók szerint az érzékelésünk egy óriási újraalkotási folyamat, a valóság újraalkotása. Hasonlóan ahhoz, ahogy Monet újjáteremtette a vásznon, hogyan fest a Waterloo híd napfelkeltekor, délben vagy ködben, füstben.
Szigma.
A Holnap világa.
Tudomány első kézből.
December végén több földrengés is volt a Földön. Indonéziában karácsonykor több mint 400-an vesztették életüket egy vulkánkitörés utáni cunamiban, később Szicíliában 4,8-as, majd Kelet-Indonéziában 6,1-es erősségű rengést tapasztaltak. Juhász Árpád geológus szerint az esetek között nincs összefüggés. A szakembert Déri Ágota kérdezte.
Mitől függ az, hogy egy földrengés mekkora pusztítást okoz, vagy hogy kivált-e egy cunamit?
Attól függ, hogy milyen mélységben volt a földrengésnek a fészke, de egyébként ezt a cunamit, amelyik itt a Krakatau környékén ugye pattant ki, ezt nem hagyományos földmozgás okozta. Itt arról van szó, hogy van egy nagyon öreg vulkán a Szunda-szorosban, amelyik elválasztja Szumátrát Jávától. Ez volt az igazi Krakatau, amelyik az 1800-as éveknek az utolsó harmadában a történelemben egy szinte páratlan jellegű nehéz pusztítást okozott. Végig rohantak ilyen 30 méter magasságú hullámok akkor Szumátrának és Jávának a partvidékén, és több tízezer ember halt meg. És akkor ez olyan mértékig felrobbant, ez a vulkáni sziget, ez a Krakatau, hogy egy darabig nem is volt semmi a tenger színe fölött. Azután lassan évtizedek alatt kezdett növekedni, és lassan be is népesült. Ugye a madarak vittek magvakat, a szél hozott polleneket, tehát úgy tűnt, hogy ez egy elcsendesedett terület. Még nem kezdett ennek a nagy tengeri beszakadásnak a közepén növekedni egy kisebb vulkán, ezt úgy hívják, hogy Anau Krakatau, ami azt jelenti, hogy a Krakatau szeme. Na most az utóbbi évtizedekben ez működött, nem pedig az az ősi vulkán, amelyiknek a beszakadása mélyen a tengerszint alatt van. És a mostani cunamit az okozta, hogy ennek az Anak Krakatalnak a kitörési anyaga részben a tengerbe hullott. Rárakódott erre a nagy üsszerű beszakadásra féloldalasan. Annak az egyik oldalára jutott a legtöbb hamutömeg, és ezek mindig instabil, laza, de nagy tömegű anyagok, amelyek olyan mértékig képesek egy impulzust adni a tengervíznek, hogy akár ilyen 20 méter magas hullámokat tudnak kiváltani. Vannak a Földnek olyan területei, ahol soha nincsenek ilyen tektonikus rengések, tehát valódi földrengések, mégis van cunami. Ilyen például az amerikai kontinensnek az Atlanti-óceáni partja, ahol semmi más nem történt, csak az, hogy a folyók által szállított hüledék, az egy ilyen meredek lejtőt alkot a kontinensnek az óceán felé néző oldalán, és akkor ezek a laza üledéktömegek időnként megcsúsznak, és ezek azok, amik képesek tipikusan cunamikat kiváltani, anélkül, hogy valódi földrengés bekövetkezne. Ez a kicsit keletebbre eső földrengés, amit most észleltek a legfrissebb hírek szerint, ez viszont tektonikus rengés volt, ennek nem volt köze sem ez a típusú cunami képződéshez, sem a vulkán kitöréshez. Ugye a térségben tulajdonképpen több olyan úgynevezett tektonikus lemez, tehát a föld szilárd kőzetburkának olyan darabjai vannak, mégpedig három különböző ilyen darab, amelyek egymáshoz képest elmozdulnak. Ezek váltják ki ezeket a rengéseket, emiatt van mélytengeri árok például Jáva mentén, és egy hasonló hatás váltotta ki 2004 karácsonyán azt a szumátrai földrengést, amelyik egyrészt mint fizikai hatás is hatalmas rombolást és pusztítást végzett, és ugyanakkor cunamit is kiváltott azzal, hogy bizonyos területei Szumátrának és a hozzátartozó kisebb szigeteknek lezökkentek a tengerszint alá, mások pedig kiemelkedtek. Tehát ez olyan, mint amikor egy lavornak a fenekére, amiben víz van, az ember ráüt ököllel, és akkor ezek a hullámok elkezdenek ilyen gyűri formában körbeszaladni. Tehát ugye mai napig bizonytalan, hogy ott 220 ezer vagy 260 ezer ember halt meg, hiszen ott nem csak Indonéziában voltak áldozatok, hanem Sri Lankán, Indiának a déli részén, a Maldív szigeteken, sőt még Kelet-Afrikának, az Atlanti-óceáni partvidékén is, még ott is volt halálos áldozat. Összefoglalva röviden annyi, hogy cunamit csak bizonyos típusú hatások váltanak ki, nem minden földrengés, vagy nagyon kevés földrengés okoz egyúttal cunamit is.
Tehát most ez mondhatni, hogy egy véletlen volt, hogy ugyanebben a térségben volt egy másik földmozgás is, vagy jellemző, hogy ezek egymás után történnek meg?
Nem jellemző. Tehát általában, hogyha egy törésvonal mentén egy földrengés kipattan, akkor azzal ott a feszültség feloldódik, és közel-távol nem szokott még egy újabb földrengés bekövetkezni. Olyan igen, hogy utórengések vannak, amelyek gyakorlatilag ugyanahoz a térséghez kötődnek, ahol az első általában a legerősebb földrengés kipattan. És hát nyilván még kevesebb összefüggés, illetve semmilyen összefüggés nem keresett. Például a között, hogy Indonéziában mondjuk karácsonykor volt földrengés 2004-ben és most 2018-ban, és nem lehet semmiféle olyasféle összefüggést keresgélni, ez már összeesküvés elmélet lenne, hogy mondjuk az Etnának a kitörése, vagy a mostani események Szicíliában, ezek bármiféle konkrét összefüggésben legyenek mondjuk a föld aktivitásának egy túlpontjával, mondjuk Indonéziával.
Lehet valahogy előrejelezni a földrengéseket, vagy a szökőárt?
Földrengéseket nem tudnak előrejelezni, és egyelőre a fizikai alapjai sincsenek meg annak, hogy valamilyen elvi alap lenne a földrengések előrejelzésére. Ez eddig minden alkalommal megbukott, például az Egyesült Államokban, ugye híres Szent András törésvonalnál dollár 100 milliókat költenek erre a kutatásra. Még soha nem sikerült előrejelezni. De viszont a cunamiknak az érkezését adott esetekben lehet. ugye éppen a 2004-es nagy cunami után világszerte, mind az Indiai óceánon, mind az Atlanti, mind a Csendes óceán kiépültek ilyen bójára szerelhető, vagy pedig tengerszint alatt néhány méterrel elhelyezett olyan mérőműszerrendszerek, amelyek, hogyha egy cunamiszerű erős hullámozgás van, akkor jeleket küldenek műholdra, és a műhold meghatározott jelző állomásokra riasztó jelzést küld. Miután a cunamik azok több száz kilométer per óra sebességgel rohannak végig az óceánokon, ennek akkor van bármiféle haszna, hogyha a cunami viszonylag távol a partoktól keletkezik, mert ha közvetlen a partok közelébe van, akkor hiába van az előrejelzés, az olyan néhány percen belül bekövetkező magas hullámot jelent, ami elől nem lehet már menekülni. De hogyha mondjuk, mint most nemrégiben volt ilyen, Alaszkában történik egy olyan földrengés, amely cunamival jár, akkor nem történhet az meg, hogy végig rohan egy cunami az egész Csendes óceánon, illetve hát annak az északi részén, és mondjuk behatol Hawaii-nak a sűrű lakott öbleibe, és ott több száz ember életét követeli.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.